A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 29 perckor, nem, az órámon már 30 van. És már most váltott, és április 11-én, kis pénteken, azaz csénteken, vagyis csütörtökön, itt vagyunk a Millás reggeli stúdiójában, illetve hát a Rádió Café 98 stúdiójában a Millás reggeli című műsor produkcióval. Gede Balázzsal, aki fülest keres magának, és talál.
És Kántor Endrével jó reggelt kívánok. Igen, le kellett cserélnem, mert kontaktkibás volt, ami be volt dugva, és nagyon idegesített, hogy hol értem. Szólt, hol nem szólt.
Majd jön a későnkelő technikai személyzet, igen. Aki komótosan, lassan érnek ide.
Miután elköltötték ebédjüket.
Igen, benyitnak, és köszönni akarnak, akkor azonnal letámadjuk őket, igen, ezzel, igen, az információval.
Április 11-e van, ezt mondtuk, és csütörtök reggel.
Ezt mind mondtuk, ezt mind keresd a fülesedet. Igen, nem mondtuk az elérhetőségeket.
0636 980 980. Mérnök úr már írt is nekünk, azt mondja, hűs levegő, lágyszellő, lábamon már a sportcipő, belül meg adrenalin, nő, itt van hát a futó idő.
Nő van belül?
Jóha.
Ja nem, az adrenalin nő. Értem, az adrenalin most már, nő. Jó, így, igen, is jó. Abszolút elfogadom a másik opciót is.
Gézu meg egy életképpel örvendeztet meg minket, azt írja, egy pillanatra nagy embernek érezhettem magam, este megszólított egy tag a következőkkel, bocsánat, nagy ember, nincs egy cigi véletlen, kellene tartanom magamnál, hogy ne csak nekem legyen élmény egy ilyen találkozás. Hát, igen.
Dudolgass közben a híres Edda számot.
Melyiket? Van nagy emberes Edda
szám? Hát, az elhagyom a várost. Jó. Abba van ez a... cigarettás, ja,
igen, jelenet. Igen. Azt mondja, Papa Skrull írt nekünk, Morgan Freeman kartársak, szépnek látszik a reggel, és még a dobozok sem nem vannak annyian, úgyhogy megyek egy kis savarállításra, hát ha jobb lesz, persze bicival, mert pont jó rá az idő. Hát szerintem a pont jó alatt, alulról súlyolja a pont jó, bár én nem vagyok egy bicis,
van.
De hát nincs meleg.
Hát sokkal melegebb van, mint tegnap volt. Tegnap este, vagy délután bejött ez a rossz idő, ja, a széllel.
Sokkal melegebb,
akkor volt
van,
a szeles hideg, de
ma,
de most a tegnaphoz képest 7 fokkal melegebbet mondanak. 23-24 fokot. Április 11-én 23-24 fok napközben, 11 fok reggel, az szerintem jó idő. Nem esik, nem fúj, ne... izéjé, rinyájá.
Jó, jó, rendben, nem esik, de fúj, de rinyáj. Rendben, megfogadtam a kiváló tanácsot.
Nem, egyébként tényleg érezhetően volt ez a korai nyár, na, ahhoz képest nyilván hidegebb van. Ezt nehéz így beállítani, hogy egyszer 30 fok van, egyszer meg
hát igen,
9.
Majd hétvégén állítgathatjuk, mert megint 30
Iga,
fokkal
tényleg. De legalább a hétvégére érkezik,
igen,
most mindig.
Igen, ez most jó jön ki. Nos, névnaposokat, megköszöntjük a Leókat, Szaniszlókat, boldog névnapot nekik, Szatmárok, Leónák, Arielek, Glendák, sok név a naptárban. És természetesen...
Glenda is van.
Glenda. Hát köszönöm, meg feltétlenül Glenda ismerősödet. Vagy?
Hát nem azért, csak hogy... Tehát, hogy lehet az... Most már tényleg elkezdtem erre felfigyelni, főleg azóta, amióta szemezgettük, hogy mit nem fogadtak el a Magyar Tudományos Akadémia. A Glendát hogy fogadták el annak idején? Vagy ez úgy van, hogy a lobby úgy működik, mint Brüsszelben, hogy egy csomó hülyeséget is előterjesztünk, és a legkevésbé hülyébb dolgokat azokat kénytelnek elfogadni, mert valamit el kell.
Hát ez egy kelta eredetű.
Hát ezt értem.
Név. Hát nézd, úgy fogadhatták el, mint a Godinát, vagy Godivát.
Végülis a kelták itt voltak a Duna mentén végig, úgyhogy...
Lionel.
Az jó, a Lionel.
Az jó.
Igen, meg a Szatmár.
Igen. Úgyhogy... Na, évfordulók természetesen a magyar költészet napja ide vigyeztendő, és ez egyben egy születésnap is, ugye József Attilának születése napján van a költészet napja, 1905-ben született.
Ezért rímel a mérnök. Kontakthiba, pima, szördög, miattad az ember törmög.
Óriási. De, de nagyon megeredt. De így ébredt valahogy, hogy a költészet napján.
Nem elég, nem elég a tempó, mérnök úr. Tessék növelni, és nem lesz idő semmire, még gondolkodni se.
Igen, de stilizál, és javít, látod. Tényleg, két igen. verziója igen. volt, és a végére lett remekbe szabva ez a kis két soros. Uh-huh. Jó.
Rímhányó mérnök úr.
Igen.
Ma van a Parkinson kór világnapja is, James Parkinson születésnapján, úgyhogy ez 97 óta. Hát erről az jut eszembe sajnos, hogy a Zug nevű legendás szórakozó helyen egyszer csak mellém állt valaki a pultnál, és azt mondta, hogy kérek szépen két Parkinson koktélt.
Az igen.
És akkor, akkor megkérdeztem a pultost, hogy hát ez mi, ezt mondta, majd meglátod. Majd kiöntötte a koktélokat, és mondta, hogy miért hívják Parkinson koktélnak, majd meglátod. Na hát az egyiket megitta az ember, és belerászkódott, úgyhogy... hogy micsoda az, majd egyszer elmondom.
Igen. Egyébként a kiváló angol gyógyszerész és sebész, akiről ez a betegség vagy kór elneveztetett, 1755-ben született ezen a napon James Parkinson.
Na mit emeljünk még ki az események közül? Pragmatika szankció?
Azt kiemelhetjük. 1848-ban járunk, Pozsonyban 5. Ferdinánd király szentesíti a március 21-i törvénycikkeket, feloszlatja az utolsó rendi országgyűlést, az áprilisi törvények kimondják a magyar királyság függetlenségét, és az évenkénti országgyűlést Pesten a felelős minisztérium és nemzetőrség felállítását, a jobbágyrendszer megszüntetését, az egyesítést, ugye az uniót Erdéllyel, de elismerik a pragmatika szankció érvényességét is, bocsánat. És hát, hogyha itt lenne Ács Gábor, biztos, hogy előre hozta volna 1948-at, ezen a napon elkezdik építeni a budapesti gyermekvasút első szakaszát.
Tudtam. Na jó, azt mondja, hogy híres születésnaposok közül kiemeltük ugye James Parkinsont, József Attilát, de itt van például Weiss Manfred, 1857-ben született, nagyiparos, aki hát ugye ég, mint, leégett, mint a Weiss Manfred, ugye volt ilyen is. A Weiss Manfred acél és fémművek alapítója. Ezt hát nem egyszer bombázták le, ha jól emlékszem. Magát igen. A Weiss Manfredot. Márai Sándor, magyar író, költő, drámaíró, 1900-ban született ezen a napon. És Hernádi Judit, Jászai Mari díjas, magyar színésznő, is ezen a napon született, nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.
Na hát ekkorka volt a listánk, úgyhogy jöhet akkor az első zene.
Az első zene egy kicsit ilyen filmes vonalra viszel minket, egy zseniális zenekar, az Ikebe Shakedown. Kicsit fura nevük van, de olyan jó kis soundtrackeket hoztak. Most jelent meg egy új single, arra jutott eszembe, és hát ezt a kicsit... Nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam meg, de valami olyasmi, mint hogyha azt mondanád, hogy western krimi, amiket így írnak, úgyhogy óriási zenei aláfestés, és szerintem egy nagyon, nagyon jó példám mérnök úrnak a futáshoz is ez a muzsika.
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
Na, én főleg ilyen ingatlanos híreket láttam, illetve hát ingatlanos hírekkel jöttek a gazdasági portálok ma reggel. A Portfolio.hu például feltesz a kérdés, hogy nyakunkon van-e az újabb lakás drágulás, és egy szakértőkkel beszélgetve lehet olvasni ezeket a véleményeket. Ugye mi is beszámoltunk és beszélgettünk is a négyzetméter ingatlan rovatban, hogy az év elején átkúszva a tavalyi év végéről a csokos finish picit meglökte a lakásadásvételeket, a tranzakciószámokat, ez aztán átcsorgott ide az év elejére. Itt is jó számok mutatkoztak, bár a legutóbbi az látszódott március 6-án, hogy a növekedés mértéke lassult, tehát nem lassult le, növekedett a tranzakciószám csak kisebb mértékben, és erre jött rá most ez az otthon felújítási program, ami szintén esetleg élénkítheti a piacot, csökkennek a kamatok. Lényeg a lényeg, hogy elég szélsőséges várakozásaik vannak az elemzőknek, hogy most kiragadjak egy példát, például a legborulátóbb vélemény szerint a rossz minőségű lakásoknál 10%-e árcsökkenés is jöhet, tehát ott nem feltétlenül lesz áremelkedés, míg a másik szélső értéke 15%-os áremelkedés jelentette. Aztán a jó minőségű lakásoknál is két szélsőséges vélemény, a 0%-os árváltozás vagy stagnálás, valamint a 20%-os árnövekedés. Úgyhogy elég vegyes a kép, érdemes
elolvasni. Vegyes, de szerintem ez egészségesebb ingatlan piacra utal, mint az előző éveknek. Ez a teljesen mindegy vakon növekedésre, tehát az, hogy gyakorlatilag négyzetméterre nézzük meg területre a dolgot, és minden elkezd, mint az állat emelkedni. Pedig látjuk, hogy ebből egyébként, hogy milyen érdeklődés van például az új lakás felújítás vagy otthonfelújítási programban is, hogy a szerkezete az ingatlan állománynak Magyarországon az nem túl egészséges, nagyon sok olyan van, amiért nem érdemes többet fizetni, és ugye még rá kell szánni azt a jó pár milliót a felújításra, hogy egyáltalán valamit lehessen kezdeni vele.
Na, a portfolio.hu-n van egy ilyen összeállítás.
5 év után végre elkezdhetik építeni a Trieste-i magyar tengeri kikötőt, írja a Telex. A külügyminisztérium szerint folyamatosak az egyeztetések az olasz féllel. A partfalépítés és a mederkotrási munkák ebben az évben már megindulhatnak, és akkor újra lesz Trieste-ben magyar kikötő. Aztán orvérzés, fejfájás, rosszul lét, az Iváncsai akkumulátorgyár több dolgozója volt az, akit el kellett küldeni orvoshoz. A cég szerint nem volt szivárgás, valami élénk szúros szagú valamire lettek figyelmesek az alkalmazottak, állítólag tisztították vagy karbantartották az egyik berendezést, és akkor volt valami vegyszeres dolog. Az orvosok szerint vegyszeres mérgezés történt, de hogy itt nincs semmi látni, való minden esetre egy érdekes hír. Aztán te mit láttál
a
még?
G7.hu-n folytatódik az ingatlan piaci sztori, igen, a kínaival. Ugyanis ott van egy cég, a kínai ingatlan piaci válság Amerikával ellentétben nem fog rendszer szintű krízissé fajulni, és a cikket egyébként Kis Péter jegyzi, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója, és ez azért jó hír, ugye, ha már ilyesmi látszik a szakértők szemével is, mert azért ez ott lebegett a tőkepiacok felett, hogyha az begurul, bedől az ingatlan piac Kínában hasonlóan, mint a 2008-as, 9-es krízis elindítójaként az Egyesült Államokban, hát akkor ahogy az, úgy ez a válság is végig söpört volna a világon, és elért volna egész idáig. De most egyelőre talán meg lehet úszni, mert hogy van egy szerkezet átalakítás a kínai gazdaságban, és egyre kisebb az ingatlan piac súlya, és aztán enyhíti a feszültségeket. Nyilván teljesen nem nőtt el, mert ezeket a tőkátételes pozíciókat, beruházásokat, finanszírozásokat folyamatosan kellene felszámolni ahhoz, hogy mindenki hátradőlhessen, de van itt egy érdekesség, ami jól mutatja, hogy mekkora buborék fúvódott ott az ingatlan piacon. 2023 végén ugyanis egyes becslések szerint 65-80 millió lakás állt üresen az országban.
Gyorsan akkor még egyet a portfólióról. Kiderült, kirívóan magasak még mindig a magyar céges áramárak egész Európában. Bár estek, de még mindig Magyarországon voltak a második, harmadik legmagasabbak a nem lakossági áramárak az egész Európai Unióban a tavalyi második fél évben. ezt az Eurostat frissített adatbázisában szúrta ki a portfólió. Mindez azt jelenti, hogy továbbra is a költségoldali versenyképességi hátrányban kellett működniük a magyar vállalkozásoknak a legtöbb uniós tagállamnál szemben. Ezekről a témákról is majd beszélünk szerintem mi is, de hát ez elég érdekes. Illetve volt még egy a Telexen, ami érdekes volt, állatsimogató lett a lajtapart, de veszélyes lehet a hódpatkány etetése, ahogy egyébként a rókákkal való szelfizés is. Szinte minden szempontból hátrányos a nutriák, más néven hódpatkányok megtelepedése és elszaporodása Moson-Magyaróváron. A helyek többsége mégis kedveli az aranyos állatokat, amelyek a kertekbe is bemásznak, a vízpartokon pedig két lábon ágaskodva kérik, hogy etessék őket. Egészségügyi szempontból veszélyes lehet, kórokozókat terjeszthetnek, a város azt tervezi, kéri a rákcsálók gyérítését, csapdázását, úgyhogy lehet menni nutriavadásznak.
Hát elfogytam, illetve a 24.hu-t olvasgatom, újra melegítette ezt az új lehetőségét, hogy kiterjesztett hatáskörét a GVH-nak, vagy hozzá egy nagy Bige László fotóval, nem véletlenül. Ugye az új eszközt élesítenek, amivel újra lehet osztani a piacot, Bige László műtrágya király birodalmára is veszélyes lehet a jogszabály. Írja a 24.hu, ezt mi már megbeszéltük, és Brückner Gergővel is, amikor beszéltünk róla, meg az írásában is fölmerül ugye akár a Spárral való konfliktusa a kormánynak, akár a Bige Lászlóval, illetve az ő által tulajdonolt nitrogénművekkel. Hát az elvi lehetősége meg lesz esetleg, hogy be tudjon avatkozni a versenyhivatal ezekbe a cégekbe, amikor ez élesedik.
Nekem még egy gyorsít van. Az 444-en olvasom, hogy elfogadhatatlannak tartja az Európai Bizottság, hogy kínai rendőrösök működjenek az EU-ban, vagyis hát ugye reagálva erre a magyar helyzetre, erről beszéltünk már, ezt el lehet olvasni a 444-en ezt a cikket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát most megleptem, azt hittem, hogy olyan korán vagyunk, hogy becsusszan egy és? Zene. És nincs nyitva a rendszer.
Nem vagyunk korán, nem tudom, sose vagyunk korán. Akkor én majd nem szépen tudom, elmondom.
Fejből sem, mert nem az, az amerikaira koncentráltam.
Hát akkor mondjad, hogy megszenvedték az inflációs adatot a tőzsdén. Hát
megszenvedték, de azt hagyom, hogy megszenvedték, de milyen inflációs adatok volt? Több, mint megszenvedték. Reggel olvastam, vagy nem olvastam sajnos, csak fölpattant a címet, tudod, egy ilyen notification.
Igen, a headline.
A Wall Street Journalnek, hogy most már nem arról megy a gondolkodás lassan, hogy mikor kezdi a Fed a kamatcsökkentést, hanem hogy elkezdi-e idén a kamatcsökkentést. Tehát ez olyan durrantok ezek a számok.
Földbe állt
teljesen. A dollár olyat erősödött, hogy csak a tőzsdék estek. Az történt ugyanis, ugye, hogy beszámoltunk mi is róla, hogy ezt várjuk, ezt várják a piacok, ezt a szerdai amerikai infláció adat közlést. És durva lett. Tehát a headline az a vagy az előző értéknek megfelelő 0,4% lett, de nem ezt várták, hanem azt, hogy majd csökken 0,3-ra. Az éves szám az 3,5%-ra ugrott, a várt 3,4 helyett, és a maginfláció is nagyobb lett a várakozáshoz képest, a 3,1 helyett 4,1, ami egyébként az előző értékkel azonos. Tehát ez kész, teljesen felborított minden várakozást, óriási dollárerősödés, részvényárfolyamesés, így reagáltak a bőrzék.
Hát és ezt egész pontosan meg is tudjuk mondani, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy végül 0,9%-os mínusz lett az S&P-ben.
Szépített, mert igen, volt mélyebben.
1% a Dow Jones-ban és 0,8% mínusz a Nasdaq-ben. Egyébként az európai tőzsdéknél pozitívum volt, 0,3%-os plusz a FTSE-ban, 0,1% a DAX-ban, és egy enyhe mínusz azért a Kakkaramban összejött. Ázsiában most éppen mínuszban a Nikkei, és mínuszban a Hang Seng Index, a Shanghai Composite pluszban, és a Shenzhen Szentsen Index is. Amire érdemes odafigyelni, az többek között az aranyár folyama, megint emelkedett egy kicsit $2,359. Az olaj, a crude $86.33
van már. Az arany az nem mostani ár?
Az, hát most emelkedett, ja, jó, igen. Tehát jó, az ugye folyamatos a piac.
Tegnap még a dollár erősödése párhuzamosan az is kapott.
És utána visszahúzta magát. Ezen kívül ismét 70 ezer fölött a bitcoin, árfolyam 70.490-en. Aztán a legaktívabb papírok, ugye, hát ez mutatja azt a rossz hangulatot, ami uralkodott. A Tesla 3%-os mínusz, az AMD 2%-os mínusz, a Sofitel, tehát a Sofi Technologies 4% fölötti mínusz, az American Airlines szintén, és a Ford is 3,5%-os mínuszban volt. Hát nem is tudom, hogy kit lehet itt kiemelni, mint valamire való papírt. Ja igen, hát a magyar papírok közül az állami nyomdát. Hát,
ja, a magyar...
Az meg az OTP-t.
Várj, az állami nyomda az csak 6%-ot ment.
Hát jó van, de hát nagyobb osztalékot fizet.
Ja, ugye? Igen, az OTP viszont 3,9%-a 17.550, ez szerintem ilyen új lokális csúcsnak tűnik. Nyilván igen, nem történelminek, mert jártunk magasabban, de mostanában ez a 17.000 meg 17.300, ez így megfogta.
13 milliárdos forgalomba, úgyhogy igen, igen, irgalmatlan nagyot hasított.
Egyébként az egész piac, tehát mi, mit nekünk amerikai infláció, ja, 1,4%-kal emelkedett a BUX, ez 927 pontos
na emelkedés. Na majd utólag.
Úgyhogy az OTP hasított nagyon nagyot, a Magyar Telekom sem szerepelt rosszul a maga 1,6%-os emelkedésével, 931 forinton zárt. A MOL az nem bírta a tempót, 1,1-et esett, 3020 forintra, és a Richter Gedeon az meg úgy, hát, hogy csoszogott a többiek után, 3,1%-os plusz 9430 forintos záróár. Masterplast, ugye, aki az új otthonfelújítási program egyik nyertese lehet itt a tőzsdén legalábbis, 1,6% plusz 3180 forinton zárt. Kik voltak itt még nagyon menők? Hát vannak kevésbé, például a BIF esett 5,4%-ot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na nézzük, mit írnak,
hát
a kedves
hallgatók.
Hát azt nézzük,
hogy Viktor, boldog szülinapot kívánunk neked, meg természetesen a kedves párod Judit, aki írt nekünk, hogy feltétlenül köszöntsünk fel, mert sokat hallgattok minket, és szülinapod
így
is van.
Így van, Viktor, nagyon-nagyon boldog szülinapot. Szuper, reméljük, hogy szép lesz ez a csintek.
Ja.
Azt, hogy az a triesti kikötő, bár nem, jaj, Istenem, Istenem. Mindig jönnek ezekkel az üzenetekkel. Tehát csak pozitívan, kedves barátaim, csak pozitívan. Én. Ez olyan, mint hogyha beállnál a pékhez reggel, ezen gondolkodtam, és akkor azt mondta, hogy és a diós kroaszán az smafu? Az miért nincs? Miért nincsen diós kroaszán? Mindig ugye, megkeresik, hogy szerintük mi nincs, és akkor elkezdik írkálni.
Nándor, amit ír, most ebben az évben pont a 30. hogy tőzsdével foglalkozom, de ez valahogy sose ugrott be.
S&P. Hát de azért nem, mert Nándor, mert nem hosszú, nem S&P, hanem S&P.
Minden esetre kérdezik, persze, hogy nincs-e valami gusztusos. Köszönjük szépen, meg, megcsináltad a lapomat.
Igen.
Aztán kaptunk...
Mindig ezt mondta a Fejér Zoli, és például az Ernst & Young-ra azt lefordította mindig, hogy ilyen komolyak is fiatal.
Igen. Igen.
Úgyhogy megjött a...
Szóval várjál, van egy kis pitputya forgalomban, azt mondja, hogy akár a régi szép időkben, hát azzal lesz baj, azzal a fülessel, de mindegy, akár a régi szép időkben kb. 6-7 éve életkép a Csepel-szigetről, Szigete Szent Miklósról átjutni a Nagy Duna hídon, Tétényben nagyobb challenge, mint megkötni a világ békét 2 perc alatt. Ez meddig lesz? Tudni a felújítás hosszáról valamit? 2 évig csinálták korábban, 5 évet bírt, tartós darab, köszönjük. Van időm illást hallgatni, ugye? Minden rosszban van valami jó. Írja nekünk a kedves hallgató. Na, szia, Annika!
Jó reggelt!
Neked műkszik?
Nekem
működik. Akkor más a feje formája.
Megvudusztam.
Megvudusztad,
vagy az aj... De az ajzattal nem lehet baj, mert ez is. De akkor ez is nyekegne.
Már úgy van, hogyha tekergeted, akkor néha...
Én kergetem?
Igen. Istenem, tényleg nagyon erős napunk van így reggel. Próbálunk egy jó műsort csinálni, ahogy Mihálovics András mondaná, falazzunk egy kályhát.
Bele fogunk jönni, higgyétek el. Most egy kicsit összeszedjük magunkat, addig Czoller Andi híreket mond, és akkor utána visszajövünk, és egy újabb lendülettel, egy új tiszta lappal folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, jó csütörtököt mindenkinek, 7 óra 8 perckor ez a Millás reggeli.
Jó
itt a rádió.
Csütörtököt.
Ugye, igen. Nem?
De.
Hát péntek az már úgyis a home office nap.
Abszolút.
De azt megfigyeltem, hogy ja igen, ez a Millás reggeli, Rádió Café 98.0, a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre.
Megfigyeltem, hogy az új tarifarendszer a vonatutazást azt abszolút feltolta. Az a hajnali vonat, amivel én szoktam jönni, az egy ilyen jó kis ilyen félig üres vonat volt, még úgy Martonvásáron kezdtek szivárogni az emberek, és akkor Tárnok, Ért felső, ott kezdett úgy, úgy
sűrűsödni,
de kényelmesen el lehetett férni. Hát ez most már Velencén majdnem tele van.
Klassz.
Úgyhogy nagyon sokan jönnek vonattal, visszafele sokkal neccesebb a szitu, mert ugye ezek a hajnali vonatok azok még-még okék, de visszafele elég bonyi, mert már a dél után, tehát ilyen 1 óra, 2 óra körül induló vonatoknál már elég sokan diákok is utaznak haza, van, aki hamarabb fejezi be a munkát, és a legrosszabb, vagy a legbonyolultabb az, hogy nagyon sokan, ez jó dolog egyébként, de rossz is egyben, nagyon sokan biciklivel szeretnének jönni.
Ahhoz már kevés a kapacitás.
Hát, ahhoz kevés, és a legdurvább, mondjuk az a Fehérvárig közlekedő tópart Intercity, ami ugye megáll Kelenföldön, és utána Fehérvár a következő megállás, és azon is van vonat, azon is van bringa szállító rész, de sokkal kisebb viszont, hát oda 15-20 biciklit megpróbálnak berámolni, és ott tied van legbelül,
akkor, de jó.
Vagy nem tudod, ott a biciklikkel próbálsz kerülgetni, szóval ezt még a MÁV-nak meg kell oldani, de...
Ezt is.
Na jó. Jött-e üzenet még?
Hát mérnök úrból ömlenek a költemények, kérlek szépen azt mondja, ülök a kádban, csöpög a víz, számban savanyú pálinka, íz, légy mászik a nedves halon, valóság ez, vagy csak álom?
Futás közben ilyesmi?
Fú, nem tudom. És, de az, hogy de eddig tart. Tehát, nem az, jöhetnek, csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi van benne, mennyire termékeny a költő. Azt mondja, hogy jó reggel, pár napja az alkohol problémájáról beszéltetek, és annak reklámjainak veszélyéről. Most meg ti reklámozzátok a vicces sztorival, hogy az milyen menő dolog. Addiktológus.
Hogyha visszapörgetsz, akkor ez az a kedves hallgató szerintem, aki minden egyes alkalommal elkezdi súlykolni ezt az alkohol egyenlő méreg sztorit, de
ja.
Az, hogy a problém, tehát, akkor, tehát az olyan, mint a só, tehát a só, ugye a só az méreg.
Persze,
meg ilyesmi,
minden méreg.
Igen, hát nyilván a mérték a lényeg. Na jó, menjünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, jön a Bubi 3.0, pont a Bubiról beszélgettünk az adás elején, mert hogy Kántor kollega Bubival érkezett.
Ja, mert kitaláltam, hogy
pont ezért, ugye?
Pont mert, a hogy... bicikli miatt kényelmes megoldás, meg egyébként is megéri. A 3.0-et én nézegettem, hogy most be akarják vezetni ezeket az elektromos meghajtásúakat. Izgi lesz.
Hát annyiból, hogy vigyázzunk-e rájuk, mert hogy szükség lenne rá, meg tök jó lenne, csak fog elbírni az üzemeltető, és nem fognak-e
nem tudom,
gajra hát, menni
nem mennek sűrű. Gajra ezek szerintem ezek a rollerek sem.
Aha.
Inkább azok? Az a...
Hát azok, de ott egyszer volt, megjelent valami, hogy nagyon jó lenne, meg akkumulátoros, meg zöld, meg nem tudom, csak úgy pusztulnak,
igen.
Hogy a sűrű utángyártás, meg csere miatt elveszíti ezt a zöldet. Tehát, hogyha minden fázisában, ugye a gyártási láncnak, vagy az ellátási lánc minden fázisát vizsgáljuk, a szolgáltatási lánc minden fázisát, akkor bizony már nem annyira jó a dolog, mert hogy nagyon amortizálódnak és sűrűn kell gyártani őket.
Fú, nem tudom, én néztem, hát ugye van most két ezelőtt. Nagyobb cégnek vannak rollerjei a város, főváros szerte, és ami később jött be, a második, neki így szerintem egész jó az eszközparkja.
Egyébként lehet, hogy változott a helyzet azzal, hogy változott ez az eldobálós dolog. Uh-huh. Tehát ugye már látszik a városképen azért, hogy egy fokkal rendezettebb.
Igen,
azért
ez az roller. Parkolók,
így van. És ezzel javulhatott ez az arány, úgyhogy lehet, hogy még egy
beszélgetés. Szóval a Bubi 3.0-nál egy dolog lesz érdekes, és ott át kell majd állni, tehát ez minden, hogyha elkezdik bevezetni ezeket az elektromos bringeket, ezekkel azért gyorsabban is lehet menni, a rásegítéssel, hogy főleg elég gyorsan. Szóval, hogy itt vigyázni kell, mert azért vannak tehát a bicikliút az nem egy gyorsforgalmi autópálya, ott vannak, akik lassabban közlekednek biciklivel, vannak, akik gyorsan. Itt eleve kialakult egy konfliktus azok között, akik azt gondolják, hogy a reggeli munkába jutás az egy országúti tréning, az nem országúti tréning, és hiába üvöltött, hogy balról jövök, és mész 45-tel, az nem alkalmas arra a biciklit. Az egy közlekedési folyosó. Na most ezekkel az elektromos rásegítéses bringákkal ugyanez a helyzet. Eszméletlen gyorsan lehet vele menni. Na mindegy, szóval itt szerintem az elején lesz egy kis pitty-putty, de hogyha ügyesek vagyunk, akkor át tudunk rajta lendülni.
Egyébként a Mobubi évek óta egyre népszerűbb, a BKK legutóbbi tavalyi évre vonatkozó összegzéséből kiderül, hogy 2023-ban a Budapesten közlekedők több mint 3,4 millió alkalommal használták a közbringa szolgáltatást, ennek során közel 7 millió kilométernyi utat tettek meg.
Mondjuk a bringa parkot, ami után felújították és megcsinálták, azután ez ugrásszerűen megnőtt, úgyhogy látszik, hogy van igény erre.
Abszolút.
És ha működik, akkor használják. Ami viszont nem ennyire jó hír, ezt egész egyszerűen nem is értem. Elolvastam háromszor, már korábban is, és kiverte a biztosítékot ez a Józsefvárosi sztori. A kormány 200 családot tenne utcára Józsefvárosban. Pikó András polgármester szerint a lakásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára államosítják, az érintett családoknak, illetve a tulajdonos Józsefvárosi Önkormányzatnak erről nem szóltak egy szót sem, úgyhogy most már a politikai csúcson van az ügy. A főpolgármester nyílt levelet írt ez ügyben a miniszterelnök úrnak, és a saláta törvényből, amit ugye benyújtottak a múlt héten, Semjén Zsolt és Csák János, tudta meg a Józsefvárosi Önkormányzat, hogy 10 kerületi ingatlant és abban 200 darab önkormányzati bérlakást államosítana a kormány. Ugye hányszor beszéltünk már arról, hogy maga az egész bérlakásrendszer is recseg-ropog, kevés van, nem jó, stb. Tehát ezeket növelni kéne. Itt most pont az ellentéte zajlik. Egy új tanárképző intézményt akarnak létrehozni az NKN és ennek a részére. Azt is elmondta maga a polgármester a sajtótájékoztatón, hogy az érintett lakókat sem keresték meg, sem pedig a tulajdonos önkormányzatot nem értesítették ez ügyben.
Hát ez klassz.
Úgyhogy ez egy ilyen igazán borzalmas történet.
Még egy utcsó, mert egy komoly témával megyünk tovább, hogy hétvégén kezdődik a budapesti hidak tavaszi nagy takarítása, 6 óra 30 és 13 óra 30 között tartó munkálatokkal az Erzsébet híd déli vasárnap az északi oldalát tisztítják meg.
Igen, elkezdődik, és egész sokáig tart. Ezt beszéltünk róla valamelyik adásban, hogy folyamatosan a hidakat tisztítják egymás után, úgyhogy ez minden évben megtörténik. Közben ugye a csőtörés van, ugye a Veres Péter úton, erről is írtak a kedves hallgatók, illetve egy kamion áll a Felső Csatári úti aluljáróban, emiatt halt be A gyorsforgalmi 10 perc áldogálnak már ott írt.
Várjál, ez valami ravasz, ez az info, mert hogy április 6-a szombati, és akkor szombatra vonatkozott, és az rákövetkező vasárnapra szerintem ez a hídmosás.
Ja, de az akkor kezdődött szerintem, és az folyamatos lesz. Igen. Tehát ez több héten át zajlik.
Május 18-ig tart tavaszi hídmosási program, jó? Oké. Okay. Az Erzsébet híd mellett az Árpád hidat, a Váralagutat, Lánchidat, Városligeti Zsielinszki hidat, Szabadság hidat, Margit hidat, Petőfi hidat, Rákóczi hidat is pucolják. Úgyhogy valóban ez még eltart egy jó darabig.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Következem Brent Cowles és az ő 4 tagú zenekara. Most jelent meg egy új lemezük, illetve bejelentettek egy turnét. Kicsit amerikána, de azért az indiből is kölcsönöz.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli.
Na hát komoly feszültség van a Közel-Keleten, ugye sokan azt latolgatják, hogy Irán milyen válaszlépéseket adhat Izraelnek azon támadására, amiben ugye az iráni nagykövetséget lebombázták, rakétázták, és számtalan áldozata, komoly vezetők lelték ott halálukat, és hát Irán meg is fenyegette Izraelt, hogy válaszlépések várhatók, de hogy milyenek és milyen mértékben eszkalálódhatott a helyzet, ezt próbáljuk kideríteni Ilyen Rózsa Erzsébet segítségével, Közel-Kelet szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a Világgazdaság Intézet munkatársával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire súlyos a helyzet, mennyire lehet számítani további eszkalálódásra, vagy megúszható ez valamilyen diplomáciai úton, ez a feszültség, ennek az oldása? Hát,
azt gondolom, hogy ez itt a nagy kérdés természetesen. A legtöbben eszkalálódásra számítanak, ugyanakkor a szakértők egy része azt mondja, hogy egyik államnak sem, tehát sem Izraelnek, sem Iránnak nem érdeke a háború, tehát egy ilyen a hagyományos értelemben vett két ország közötti háború. Ugye azt érdemes talán felidéznünk a térképet, hogy Iránnak és Izraelnek nincsenek közös Igen. határai, nincsenek területi igényei egymással szemben. Sőt, hát inkább iráni oldalról az a fura helyzet, hogy Irán mai napig nem ismerte el Izraelt. Uh-huh. Most tény és való, hogy ez a támadás, ami egy diplomáciai képviseletet érintett, amiről ugye a legtöbbünk fogalmai szerint a nemzetközi jog azt mondja, hogy ez jogtalan. Erre nagyon sokan azt mondják, hogy hát igen, de tulajdonképpen a két ország között már nagyon régóta, évek óta egyfajta háború zajlik, ha nem is nyíltan, nem is közvetlenül, de hát egymás közelében, más szervezeteken keresztül, ugye Iránról szokták mondani, hogy egyfajta ilyen különböző milíciákból szervezet, bár a szervezettség az nagyon távol áll attól, amit mi szoktunk erről gondolni, de minden esetre egy szorosabb, lazább kapcsolatban lévő csoportokról van szó, amit az ellenállás tengelyének szoktak nevezni, és ez Izrael környékében van. Na most erről sokan azt mondják, hogy ez egyfajta előretolt védekezés, előretolt elrettentés lenne, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy az elmúlt években, évtizedekben számtalanszor volt arra példa, itt leginkább a 2012-13-as éveket érdemes említeni, amikor hol az Egyesült Államok, hol Izrael és az Egyesült Államok volt, hogy szinte havi rendszerességgel szivárogtattak ki terveket, megjelentek a napilapokba világszerte, hogy hogyan próbálnák, vagy hogyan támadnák meg Iránban különböző létesítményeket, amelyek az iráni nukleáris programhoz kapcsolódnak. Tehát itt valóban van a két ország között egy nagyon komoly feszültség, nagyon komoly helyzet eleve is, és akkor erre rájött még a gázai háború, amihez én azt gondolom, hogy ami ezt az eseményt is valószínűleg a közvetve is, de kiváltotta.
Azt lehet látni, hogy egyre többen a nagyhatalmak közül keményebb szavakkal illetik Izraelt és a politikáját. Ugye most már Biden is többször emlegette, sőt a németek is, akik egyébként abszolút ugye mindkét ország, Németország is és Amerika is partner Izraelnek, egyre rosszabbnak látják a helyzetet. Lesz ennek valamiféle hatása?
Hát, ha most a gázai háborúra gondol, akkor azért azt gondolom, hogy ennek nagyon messze menő következményei lehetnek még, hiszen ami a gázai övezetben történik az elmúlt, és mi most már több mint fél éve, az lassan az egész világot Izrael ellen fordítja. És ez hosszabb távon akkor is következményekkel fog járni, hogyha egyszer véget ér a gázai háború. Nyilvánvalóan nem lehet eltekinteni egy elemzés készítésekor attól a ténytől, hogy vajon mi is váltotta ki ezt az izraeli csapást vagy háborút. Ugye Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök háborúnak nevezte, tehát akkor talán mi is nevezhetjük háborúnak. Tehát emlékezetes, hogy október 7-én a gázai övezetből a palesztin Hamász terrorszervezetnek a katonai szárnya indított egy támadást izraeli terület ellen. Számos haláleset következett be, és hát mai napig több mint 120 életéről van szó, és tüntetnek Izraelben a családok, akik máig azt követelnék az izraeli kormánytól, hogy a túszok hazahozatala legyen az elsődleges cél.
Milyen, ugye az azért valószínű, ezeket az eseteket tanulmányozva, hogy az iráni nagykövetség elleni támadás nem marad megtorlás nélkül, ugye most pont vége a Ramadánnak, többen ezt az időpontot gondolták arra, hogyha valamit lép Irán, akkor az mostantól lehetséges. Milyen olyan eszközök vannak, vagy milyen olyan lehetséges megoldások, amivel elégtételt is vehet, de mondjuk nem lesz belőle akkor a probléma, gondolok, itt teszem azt valahol izraeli katonai állásokra, kereskedelmi dolgokra, bár a Hormuzi szoros lezárásával fenyegetőzik Irán, ami mondjuk nagyon nagy probléma lenne az egész világgazdaságra nézve, de mégsem egy háborús eszköz.
Ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye Irán 4 évvel ezelőtt körülbelül tapasztalt már egy ilyet, amikor is az iszlám gárdának az egyik vezetőjét, és ennek a nemzetközi hálózatnak a fő megszervezőjét és fenntartóját, Qasem Szulejmanit Bagdadban éppen amerikaiak likvidálták. És akkor is Irán ugye bosszúval fenyegetőzött, most is ezzel fenyegetőzik. Itt azért azt látni kell, hogy Irán az elmúlt 300 évben körülbelül nem indított háborút, soha semmiért sem. Tehát ha olyan háború volt a térségben, amiben Irán benne volt, akkor az azért volt benne, mert Irak lerohant a Iránt, és akkor védekezett. Az is eléggé köztudomású, és azért az elmúlt immár sok-sok év, 1989 óta Irán, az iszlám forradalom legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatolla, aki közismerten és köztudottan ellenzi a háborút. Ráadásul Irán sem, egyébként a térség többi állama sem, sincs olyan belső, belpolitikai, gazdasági helyzetben, hogy egy háborút tudna vinni. De Irán esetében a szándék is hiányzik, úgy tűnik, vagy legalábbis Khamenei eddig mindig elhatárolódott ettől. Na most akkor ugye mi jöhet szóba? Ahogy ön említette, szóba jöhet az, hogy izraeli érdekeltségeket, esetleg izraeli követségeket támadnak meg az irániak. A 80-as évek közepén volt Latin-Amerikában két izraeli követség ellen követtek el merényletet, amelyet ugyan nem Irán, de Iránnal kapcsolatba hozható csoportok követtek el. Gondolnak most sokan erre, igen ám, de ha körbenézünk a térségben, Irán környezetében, akkor azt látjuk, hogy Irán éppen egy normalizációs folyamatban van benne, végre-végre, amit ő maga is próbált többször kezdeményezni. Tehát a térségében bármelyik ország területén levő izraeli érdekeltséget támadná meg, az nagyon is visszaütne, hiszen éppen ezekkel az országokkal Irán most próbál kapcsolatot normalizálni. Amerikai érdekeket nem valószínű, hogy támadnának, hiszen ugye egy pár héttel ezelőtt volt egy ilyen eset, három amerikai katona is meghalt, az sem Irán követte el, egy olyan csoport, amely Iránnal ilyen szorosabb, lazább kapcsolatban van, és abban a pillanatban az irániak rájuk is szóltak, de ők maguk is jelezték, hogy jaj, nem, amerikai érdekeket nem támadunk. És ez egy ilyen fura, egyfajta ilyen elrettentő dolog volt, hogy valóban, ha nézzük, azóta amerikai célpontokat a térségben nem támad Irán. Na most vannak szakértők, akik azt mondják, hogy hát mi más tehetne Irán, mint hogy fenyegetőzik, mint hogy beígéri a komoly válaszcsapást. Hát nem tudjuk, hogy mi lehet a gondolkodás. Valami gondolkodás biztosan van, hiszen tudjuk, hogy Iránban a Nemzetbiztonsági Tanácsot összehívták, és ott állítólag döntés is született erről a válaszcsapásról. Vannak, akik azt vetik föl, hogy esetleg valami ilyen interneten keresztül csapás, ugye ez a hadviselésnek a legújabb módja, és az irániaknak vannak ebben már előzményei, felmutatható, idézőjelben mondom, sikerei. Ez a legújabb fajta hadviselés kezd így kialakulni. Vannak, akik azt gondolják, hogy talán ez, viszont az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a valamiféle válasz az vélhetően egy nagyon precízen kalkulált válasz lesz, ami nem fogja elérni azt a küszöböt, hogy a térségben háborúvá eszkalálja a szituációt, viszont azért mégis Irán hivatkozhat majd arra, hogy lám-lám válaszcsapást mértünk.
Ez legyen a végszó, mert ez egy a körülményekhez képest egy vállalható kimenetel lenne. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk.
Viszonthallásra.
En Rózsa Erzsébettel, közlekedési szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával, a Világgazdasági Intézet munkatársával beszélgettünk, aki alakult iráni helyzetről.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor, a Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Romantikus csalás, nem tudom kinek mit mond, de hogyha bele gondolunk, hogy ez hogy működik, és mi az alapja, ugye, hogy valahol megjelenik egy ilyen kigyúrt pacák, vagy egy jó csaj rád ír, hogy hello, kedves, elkezdi a kapcsolatot fölvenni, és odáig fajulhat, hogy emberek akkora pénzeket elküldenek az
életnek. A legősibb módszer. Csak átköltözött ez is a kibertérbe.
Nagyon-nagyon kemény, úgyhogy megnézzük ennek a hátterét, hogy hogy működik, vagy hogy védhető ez, hogy kik lesznek az áldozatok. Dr. Gyaraki Rékával, rendőrőrnaggyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, nem tudom, remélem hallható vagyok, mert éppen kocsiba ülök, és megyek egy másik rendezvényre.
Igen, jó lesz ez így.
Fő téma.
Igen.
Jó, okay.
Hát ez most nagyon sok helyen fő téma, de azt nézzük hiszem. Meg ezeket a romantikus csalásokat, hogy mi az, amit lehet erről tudni?
Tehát hogyan definiáljuk, pontosan én csak nagyon nagy sláfortokba vázoltam, ugye, hogy mi a lényeg, de lehet ezt definiálni, és engem az érdekel főleg, hogy kik lesznek az áldozatai ennek, mert valahogy olyan furcsa, hogy nekem legalábbis, hogy ilyenbe keveredhet valaki.
Igen, egyébként én végeztem egy kutatást egy pár évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban, és megmondom őszintén, úgy készültem fel, hogy nagyon sok idős emberrel fogok beszélgetni, és meglepő, de nem csak az idősek keverednek bele, vagy lesznek online csalás áldozatai. És ami nagyon furcsa, hogy nem csak egyszer, hanem akár többször is belefutnak ezekbe a csalásokba. Ők az idősebb korosztály azok, akik a legveszélyeztetettebbek ezen a téren, és nagyon ritka az, hogy be is ismerik, tehát még szerintem a rendőrség szempontjából, biztonság szempontjából, sőt a család szempontjából is a legrosszabb, hogy nem is vallják be. Nyilván, amikor eljönnek, hogy ők áldozatok lettek, és akkor már úszott esetleg a ház, ilyen is volt, meglakás, ilyen is volt, és még a személyi kölcsön pluszba nem mernek szólni a családnak, a hozzátartozóknak, hiszen szégyellik borzasztóan magukat. Férfiak, nők vegyesen, egyedülállók, vagy akár házasságban élők, kapcsolatban élők, tehát annyira nem lehet azt mondani, hogy már pedig itt igenis csak azok, akik a 60 év pluszos korosztály, és nők, és egyedülállók, mert azzal is olyan is készítettem interjút, aki például kapcsolatban élt.
Lehet az anatómiájára azt mondani ennek a csalásnak, hogy abban hasonlít a többire, hogy mindig egy remény és egy viszonylag könnyen megvalósítható álom az, ami tehát ez a pszichológiája. Ugyanúgy, és nagyon tudom, hogy nem teljesen jó hasonlat, de ugyanúgy, mint amikor azt látja az ember a tévében, hogy itt az uptoner, és 5 percig nyomkodja a hasán, és olyan hasizma lesz, hogy hihetetlen, azonnal megvesszük, ez jó lesz. És akkor hasonló módon, ugye mindig elhiszünk valamit, ami túl szép, hogy igaz legyen.
Én azt gondolom, hogy leginkább az anatómia ott kezdődik, hogy vágyunk arra, függetlenül életkortól, nemtől, hogy szeressenek minket. Minden nő, férfi várja azt, hogy vágyik arra, hogy elmondják neki, hogy ő még mindig szép, ő még mindig kívánatos, ő még mindig kell valakinek. Azért egy kapcsolatban x év után ugye eljön az a pont, amikor már megszokásban együtt vagyunk, már 30 éve egymás mellett fekszünk, elünk. Tudom, hogy születi a kávét, a teát, tudja ő ugyanezt viszont. És amikor egyszer csak egy jóképű fiatal ember, aki egyébként, vagy fiatal hölgy, aki lássuk be, hogy azért 30-40 évvel fiatalabb úriembernek a képe megjelenik, és elkezd ránk írni, hogy szép vagy, tetszik, amiket írsz, nézem a posztjaidat, tehát amikor megkapjuk az elismerést, akkor szerintem onnantól kezdve ez lesz az átforduló pont, mert addig nagyon sokan úgy vannak, hogy velem ilyen nem történhet, de amikor megjön ez az átforduló pont, hogy igen, én nekem te vagy a minden, és nagyon tetszel, na akkor jön az, hogy igen. Igen, ezzel átfordultam, és bedőlök neki, és utána én leveleztem romantikus csalóval egyébként, és nagyon kitartóak tudnak lenni.
Aha.
De nagyon-nagyon.
Hát, szép lehetett.
Én ezt értem. Azt nem értem csak, hogy ennek a virtuális jellege, hogy nem tart vissza valakit attól, hogy ezt komolyan elhiggye. Tehát nyilván el lehet menni egy fizikai találkozó kéréséig, azok a rendre meghiúsulnak. Én hallottam olyan történetet, hogy külföldre kicsarták, hogy találkozunk New Yorkba, igen, itt meg ott, és akkor megírta, hogy éppen el kellett menni egy forgatásra, bocs, most nem tudok itt lenni, és akkor hazakullogott a szerencsétlen, akit fölültette. De, tehát, hogy ezek a jelek nem tűnnek föl, hogy ez nem lehet egy valós dolog?
Nem. Őrület. Nem tűnnek föl. Annyira nem tűnnek föl, hogy volt olyan áldozat, akivel beszélgettem, a családi háza elúszott, és utána, amikor ugye ez volt a kérdés, de ugye még egyszer ilyet nem csinálna, azt mondta, hogy nem, biztos, hogy nem tanult az esetből, egyébként ez pont a erősebbik nem volt itt az átvert fél, viszont azt sajnálja, hogy annyira nem maradt pénze, hogy írt neki egy francia özvegyasszony, és semmi más nem kellene kifizetnie, mint a közjegyzői költséget, mert az özvegyasszony az halálos beteg. És ugye nálam is eljött az a pont, hogy egy pillanatra elhallgattam, elkezdtem mosolyogni, de mondom, ugye nem dőlt be, de hát ez csak 55 ezer forint lenne.
Hát igen, van ilyen örökös nőkről szóló történet, ami még a politikát is bejárta Magyarországon, nyilván ez jut eszébe sok mindenkinek, de valóban, tehát hogy azonos ezekben a csalásokban, és hogyha most itt a internetes csalásokról beszélünk, akkor azonos abban, hogy a támadói vektor az megvan minden szempontból, és megkeressik a rést. Igen. És a rés ebben a szempontban ez az érzelmi kitettség, ez a vágy.
Igen.
És ebbe kíméletlenül benyomulnak.
Igen, igen, ez, és az adataink, ugye ez így el is hangzott az elején, ugye, hogy az adatvédelem, még az adatbiztonságot is hozzátenném, hiszen olyan szinten adjuk ki az adatainkat mindenben, mindenkor, és mindig az a válasz, amikor valaki megkérdezi, de hát ez adat, miért rám lenne kíváncsi valaki? Hát, mert az adataink az értékeink, most adatokból állunk az interneten, tehát hogy ha én fenn vagyok, vagy bármilyen cikket, publikációt írok, az nekem az rólam egy adat. És ugye nem jól kezelik a fiókokat, ugye a felhasználói fiókokat, nagyon sokan magányosak. Egyedül vannak, bemutatják nekik a közösségi médiát, hogy fú, nézd meg, milyen jó anyukám, apukám, mama, papa, és biztos, hogy kizár dolog, hogy még olyan ember ne lett volna, aki nem írtak volna rá, mert nincsen meg a beállítás, mert azt meg már nem mutatja meg nekik senki, hogy kellene beállítani, hogy kellene rájönni arra, hogy aki rám ír, az egy csaló, vagy akar tőlem valamit, ami nem biztos, hogy... Úgyhogy
igen.
Nagyon, nagyon kemény egyébként, tehát hogy ez ellen harcolni egyébként nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy az edukációval lehet, és igen, az idősebb embereknek is az edukálása.
Már csak azért is, mert ezt én gondolom, de kérdezem is, hogy ennek a felderíthetősége nem lehet túl jó.
Hát szerintem nem túl jó. Én azért mondom, hogy szerintem, mert ugye én most kvázi passzív állományban vagyok, nem hiszem, hogy túl sok eljut a rendőrségre. És pont azért, amit mondtam, hogy szégyellik. Tehát az, hogy bemenni mondjuk egy vadidegen emberrel, mondjuk egy rendőrrel, beszélgetni arról, hogy vertek át, és 8-10 millió forint, és akkor még lehet, hogy kevesebb mondtam.
Igen.
Átutaltam, és nem tudom, hogy kinek, és ezt nem fogják bevallani az emberek. Ez egy szégyen, és lehet, hogy nem tudom, hogy kezelni, vagy hogy kezelik sokszor a kollégák is, hiszen ugye például a gyerekek kihallgatására már speciális szabályok vannak, erre is kellene nyilván minden részről egy edukáció, egy oktatás, nagyon-nagyon dolgoznak rajta a belügyminisztériumban is a szakemberek, hogy minél inkább, tehát ezt nem vehetjük félvára, mert milliók mennek ki.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Azt hiszem, ezt tehetjük, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Szép napot kívánunk, minden jót.
Szép napot, köszönjük szépen.
Dr. Gyaraki Rékával, rendőrőrnaggyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával beszélgettünk a romantikus csalásokról, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy május 7-én lesz a Bintek 5.0 rendezvényünk, és ott mindenféle csalásokról, többek között a romantikus csalásokról is fogunk beszélgetni.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
A romantikus csalásokról a legtöbbet a chaiselong tud mesélni. Ugye a francia hosszú szék szó, a chaiselong angolul, ugye magyarul chaiselongra népetimológizálódott, és erről a Wetlag nevű formáció az Isle of Wight-ról énekelt, ezzel a számmal robbantak be 2021-ben.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Héten indult a kereskedés egy kelet-közép-európai indexvezető részvényalapról, ezt az OTP csoport hozta létre, erről fogunk beszélgetni Fazekas Gáborral, az OTP Global Markets igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát úgy is hívhatnánk, hogy egy CETOP indexet követő ETF, és akkor már is rájöhetünk, hogy azért itt van magyarázni való. Mit tud ez a részvény, vagy ez a tőzsdén kereskedhető befektetési alap?
Akkor kezdeném azzal, talán a hallgatók egy részének biztos ismerős, de lehet, hogy a nagyobb részének még nem, hogy mi is az az Exchange Traded Fund, az az ETF. Ez lényegében egy olyan befektetési alap, amelynek a befektetési jegyeit a tőzsdén lehet kereskedni, tehát a nyílt és piaci körülmények között lehet adni-venni ezeket a befektetési jegyeket. Ellentétben a mindenki, vagy a nagyon sokak által ismert befektetési jegy forgalmazással, ugye, ahol egy forgalmazó a mögöttes befektetési alapnak a befektetési jegyeit a fiókhálózatán, vagy egyes elektronikus csatornákon teszi elérhetővé, és itt közvetlenül ugye a kibocsátóval kell kereskednie, adnia, vennie a befektetőnek a befektetési jegyeket. Itt gyakorlatilag hasonlóan egy részvényhez a teljes tőzsdei infrastruktúra az ott szereplő összes befektetővel végezheti el a tranzakcióit. Ezáltal sokkal likvidebb, sokkal jobban árazott, egy sokkal életszerűbb a részvényekhez hasonlatosabb terméket kapunk.
Világos. Tehát ez általában az ETF. Na most ez a CETOP indexet, ezt a közép-kelet-európai indexet követő ETF lesz, tehát valószínű ebben valami olyasmi részvények vannak, amelyek az indexben is. Mit tud az index? Mit mutat az index?
Az index, én azt hiszem, hogy több mint hiánypótló, egy nagyon-nagyon-nagyon speciális és nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező indexről van szó. A BÉT-nek valójában ilyen indexe már több mint 20 éve van, de ennek egy új típusú formáját alkottuk meg a közös munka során a BÉT-tel, nevezetesen február 19-e óta egy olyan úgynevezett net total return indexi alakítottuk át a CETOP-ot, ami azt tudja, annyiban másabb az előző indexnek a tulajdonságaival való összehasonlítás során, hogy a részvényekből származó osztalékot tőkésíti, ez a befektetés alap, újra befekteti a megadott százalékos arányok alapján, tehát itt tulajdonképpen egy sokkal hitelesebb, egy sokkal inkább a valós teljesítményt tükröző befektetési, egy teljesítménye fognak szembesülni a befektetők. És maga mit tud az index? Szerintem az egészen unikális. Ahogy a neve is mutatja, a kelet-közép-európai, a közép-európai régió 7 nagyon fontos országa van benne, azoknak a tőzsdén kereskedett blue chipek. Ez Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország, illetve Szlovénia. Ezeken a parketteken forgó legfontosabb részvények választottak ki ebbe az indexbe, ezt fél évente újra súlyozza az index bizottság, ami a BÉT-en működik, az index kézikönyvnek megfelelően, így mindig folyamatosan a legjobb minőségű, leglikvidebb értékpapírok szerepelnek benne.
Világos. Még egy kérdés arról, hogy érdemes ide befektetni most? Tehát maga a régió az kellően vonzó, hogy gyanítom azért az időzítés, meg az, hogy létrehoztátok ezt az alapot, ez azért valahol azt is sugallja, hogy ez egy jó befektetés lehet?
Reményeink szerint nagyon jó befektetés lesz, de ugye, ahogy említettem is, ez gyakorlatilag ennek a régiónak a tőzsdei szereplő vállalatoknak a teljesítményét fogja egyértelműen lekövetni. Amit mi gondolunk erről a régióról, és alapvetően ez nagyon fontos tulajdonság a terméknek, én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően hiánypótló termék, ami abszolút önazonos az OTP Global Market, hiszen mi ebben a régióban vagyunk jelen, itt vagyunk itthon, ezeknek a termékeit szeretnénk minél közelebb hozni a befektetői társadalomhoz, úgyhogy alapvetően mindenképpen meg akartuk alkotni ezt a terméket, mikor elértünk már oda tudásban, technikai felkészültségben, hogy ezt a terméket piacra tudjuk vezetni. Másodszorban viszont azzal is szembesültünk, és ezt folyamatosan tapasztaljuk a napi kereskedés során, hogy az ETF-ek népszerűsége az kiugróan megemelkedett az elmúlt időszakban, tehát egy ilyen típusú termékre is alapvetően szükség volt, és ezért lett ez egy ETF valójában, nem pedig egy sima befektetés alap. Harmadrészt, ahogy említetted, a régiónak alapvetően ilyen jellegű befektetésekhez való hozzáférés az nagyon-nagyon-nagyon nehézkes, és ez miatt a régió relatív értelemben biztosan alul értékelt, hiszen nagyon szegmentált, nagyon apró piacok vannak, amihez nem feltétlenül férnek hozzá a nagy intézményi befektetők. Hogyha megnézzük a világ többi tőzsdéjét, vagy az ETF-eket, akkor az látható, hogy ezekben van egy bizonyos fokú diszkont, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy maga ez a régió vélhetően az egyik leggyorsabban fejlődő, már csak a fejlettségi szinten való felzárkózás miatt is az egyik leginkább fejlődő régiója a világnak, úgyhogy reményeink szerint ez egy jó termék, és hát minden bizonyos egy jó befektetés is.
Oké, köszönjük szépen, Gábor, sok sikert kívánunk hozzá a továbbiakban, és köszönjük a beszélgetést, szép napot!
Nagyon szépen köszönöm. Szervusz. Én is. Szervusz.
Fazekas Gáborral, az OTP Global Markets igazgatójával beszélgettünk az új termékükről, a közép-kelet-európai index követő részvény alapról. Erről egyébként többet lehet hallani az OTP Global Markets podcastok legutóbbi epizódjából, és egy hallgatónak válaszolok, azt már nem tudtuk feltenni ezt a kérdést, hogy hol bárkinek elérhető, igen, hiszen tőzsdén kereskedett, tehát nem a prémium ügyfeleknek szól, hanem a tőzsdén ugyanolyan megbízás keretében, mint a bank papírjait, vagy a MOL papírjait meg lehet vásárolni.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Szoller Andi jön a hírekkel, utána visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.
Bizonyám, hagyományteremtő céllal szervezte meg a PVC április 9-én a Business Forum 2024 nevű rendezvényt a Debreceni Kölcsei Központban. Hogy miért? Azért, mert ugye a kelet-magyarországi régiónak ez a gazdasági, hogy is mondjam, központja, és egy csúcs találkozót akartak ide szervezni, hogy itt kicsi és nagy vállalkozások vezetői azon gondolkodjanak, hogy hogyan lehet a térség jövőjét még tovább szépíteni. Úgyhogy ez a témánk.